Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál Darvas Enikő, az adás szerkesztője köszönti Önöket, Mozaik című magazin műsorunk egy órás külön kiadásában.
Mozaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, Salamon Márton Lászlóval, a Román Kulturális Intézet Tel Avivi fiókjának új igazgatójával beszélgetünk. A karrier diplomataságig hosszú és érdekes útat bejáró Salamon Márton Lászlót életpályájáról, karrierjéről, terveiről és nem utolsó sorban a zsidó húsvétról faggatjuk. Ezt követően a magyar fotográfia nagy alakját, a 81 esztendős kolozsvári születésű Kornis Pétert kérdezzük két Bukarestben megtekinthető tárlatáról. Mindkettő a művész 50 évet felölelő, folyamatosan megújuló, páratlan munkásságát mutatja be. A meg kell örökíteni azt, ami hamarosan eltűnik elvet valló Kornis Péter hírnevét, dokumentarista fotósként alapozta meg. Elsősorban a paraszt életforma és kultúra fotózásával Kelet-Európában, amely téma az életmű vezérfonala az 1967-ben készült első táncházas képeitől kezdve az utóbbi évek konceptuálisnak tekinthető, betlehemeseket vagy székiasszonyokat bemutató fotósorozatokig. Adásunk végén egy másik bukaresti tárlatot is bemutatunk Önöknek. Ez a Balassi Intézetben tekinthető meg, Hátrahagyottak emlékezete címmel. A kiállítás az 1849-es aradi vértanúk szeretteinek állít emléket, és Kósa András László, az intézet igazgatója beszél róla. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Salamon Márton László, a Román Kulturális Intézet Tel Avivi fiókjának új igazgatója, akivel életpályájáról, karrierjéről, terveiről beszélgetünk. Salamon Márton László hosszú és érdekes utat járt be, mielőtt elfoglalta jelenlegi állomás helyét Tel Avivban kultúrdiplomataként. 1969-ben született Aradon, majd Temesvár, Kolozsvár, Bukarest, Görögország, Szalonik következett, és most itt van Izrael, Tel Aviv. Ezek a helyszínek nagy vonalakban, de pályája is érdekesen alakult. Ugye matematika, informatika szakon végzett, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetemen tanított is matematikát, előbb középiskolában, majd az egyetemen Kolozsváron, és ha jól tudom, Izraelben Haifán, politológiából mesterizett Kolozsváron, Bukarestben doktorált szociológiából, és a tanári állást, amiután felhagyta, 12 évig újságíróként dolgozott, 2007 és 2012 között az Új Magyar Szó országos napilap főszerkesztője volt, és ezt követően jött egy másik nagyváltás, azt is mondhatnám, hogy egy pálfordulás a karrierjében, mégpedig 43 évesen kinevezi az akkori kormányfő Mihály Răzván Ungureanu Románia szaloniki főkonzuljává. Ezt a külügyi szolgálatot 2012-től, és nem tudom itt pontosan, 2018 elejéig teljesítette?
Egészen pontosan 2017. december 28-áig.
Utolsó napokig, igen. Amikor aztán egy újabb állomásához érkezett a pályáján, ez Izrael, Tel Aviv, a Román Kulturális Intézet. Aki ismeri Önt, az tudja, hogy megfelelő ember került a megfelelő helyre. Ön is így látja ezt? Mit jelent Salamon Márton László számára ez az új helyszín, Tel Aviv, Izrael?
Köszönöm szépen a figyelmet és az interjút. Azt mondhatom, hogy Izrael valamennyire második hazám is, hiszen itt élünk a család legtöbb tagja már évtizedek óta. A családom legtöbb tagja kivándorolt meg a 60-as, 70-es években, és mivel édesapám nem érezte úgy, hogy ez az ő életútja, ő Romániában maradt, és így a családnak ez az ága, amelynek én lennék az utolsó előtti hajtása, hiszen van egy fiam is, a jelenállás szerint, ugye, nem telepedett Izraelbe, de mindvégig ápoltuk a kapcsolatokat, még a kommunista időkben is, az itteni rokonokkal, úgyhogy igazából Izrael elég otthonos számomra, és valamennyire egy régi vágyam teljesült be azzal, hogy ide kerültem, amíg akár egy meghatározott időre is, amennyire a megbízatásom szól természetesen.
Ez 4 év?
4 év a mandátum, és ez a 4 év ez most kezdődött március elején. Ennek a háttere az, hogy a kultúrdiplomáciát előszeretettel űztem még a konzulátus keretében is Szalonikiben, ahol ugye azért a fő tevékenység nem feltétlenül a kultúrdiplomácia egy konzulátuson, de én mindig úgy gondoltam, hogy az ember határozza meg a tisztséget, és nem fordítva. Már akkor abban a 5 évben, amíg Szalonikiben teljesítettem a szolgálatot, megalapoztam azt, amit itt kiteljesíteni szeretnék.
Igen, ez lett volna egy kérdésem, hogy Szalonikiben tudom, hogy szerteágazó tevékenységet folytatott, de hogy az ottani tapasztalatait miként tudja kamatoztatni Izraelben? Gondolom, barátságokat kötött emberekkel ismerkedett.
Mindenképpen kamatoztatni szeretném és fogom minden bizonnyal, hiszen végül is a diplomácia és a diplomata munka nem egy kőbevésett, meghatározott munkakör, nem is igazán egy mesterség, hanem egy foglalatosság, egy foglalkozás. Úgy alakítja az ember, ahogy az ő belső szakmai és emberi késztetései diktálják. Persze a konzuli munkának megvannak a maga kötöttségei, szabályai, jogi háttere, amit természetesen el kellett sajátítani még mielőtt elkezdődik a mandátum. Ennek kerete is létezik a külügyminisztériumban, képzések és felkészítők, ami a versenyvizsgát követi, amikor a jelölt, ha sikeresen vizsgázik, akkor karrierdiplomatává válik. Most a konzuli munka mellett, ha kedve és késztetése van az embernek, akkor a kultúrdiplomáciát sikere lehet művelni, hiszen igény az van a kulturális kapcsolatokra, kulturális diplomáciára, eseményekre, mind a fogadó ország részéről, mind pedig a közösség részéről. A román állampolgárok, az ottani rezidens állampolgárok igénylik. Ez Szalonikiben és a Görögországban hatványozottan érvényes volt, hiszen szomjaztak az ilyen típusú kulturális felhozatalra, és ez alatt az 5 év alatt sikerült ezt gyümölcsöztetni. Itt Izraelben, tehát Tel Avivben, mint kulturális intézet, kifejezetten ez a tevékenységi kör, ez a munkakör, úgyhogy teljes erőbedobással és teljes munkakörben ezzel kell foglalkozni. Kultúrdiplomáciával, a romániai kulturális termékek népszerűsítésével.
Még a Román Kulturális Intézetnek volt egy magyar aligazgatója, Kriszbai Béla személyében. Ön magyarként próbálja-e a magyar zsidóságot is megszólítani, vagy lehet-e az erdélyi zsidóságot meghívni kulturális eseményekre? Próbálja-e ezt az ágat is folytatni, ha lehet?
Természetesen lehet és kell is, hiszen az Izraelbe származott erdélyi magyar ajkú zsidóság ugyanúgy a romániai kultúra része volt, és mint diaszpora maradt is. Tehát nincsen semmiféle megkötés, se pedig ellenkező irányú késztetés, hogy őket ne szólítsuk meg. Hogy ezt hogyan csináljuk, és hogyan jutunk el hozzájuk, ez persze egy más kérdés, hiszen a Román Kulturális Intézethez tartozó, vagy körül csoportosuló izraeli közönség nyilván elsősorban a románaikú zsidó emigráció soraiból kerül ki, és kevésbé a magyaraikúak, akik sok sokkal inkább a magyar állam kultúrdiplomáciájának a célközönsége jelen pillanatban, és ez így van szerte a világon, még akár Görögországban is, hogy visszatérjek erre a példára, a Görögországban élő nem túl számos erdélyi magyar emigráns, így nevezem, elsősorban a magyar nagykövetség körül csoportosul, már olyan meggondolásból is, hogy talán mindannyian már magyar állampolgárok is, megszerezve a könnyített eljárással a magyar állampolgárságot, de ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a román kultúrdiplomáciának nem kell őket valamilyen módon megszólítania, hiszen végül is román állampolgárokról van szó, vagy egykori román állampolgárokról, ha az izraeli, magyaraikú, romániai zsidóságról beszélünk.
Egyébként szám szerint mekkora a románaikú zsidó emigráció, és a magyar is, ha lehet tudni.
Ugye,
igen, Izraelben.
Erre nem áll rendelkezésemre egészen pontos adat, de amit tudni lehet az az, hogy történelmi forrásokból, hogy 400 ezres nagyságrendű alia, vagyis kivándorlás volt a második világháború után Románia területéről, ebbe beleértve természetesen Erdélyt is, és a második és harmadik generációval együtt a román külügyminisztérium és kultúrdiplomácia is egy 800 ezres potenciális közönséggel számol. Vagyis ez azt jelenti, ugye, hogy a gyermekeik és unokáikról beszélünk most már, akik nem feltétlenül beszélik már a román nyelvet, vagy ugye a magyar, hiszen a zsidó emigrációnak, az Izraelbe való bevándorlásnak az egyik jellemzője már a kezdetektől fogva az volt, hogy elszakadni nyelvileg, kulturálisan, minden szempontból Európától, a származási országtól, már csak a holokauszt emléke miatt is. Ennek most ugye negatív következményei vannak, de abban az időben érthető volt több szempontból is. A beilleszkedés könnyebbítése véget, az új bevándorlókat valahogy pszichológiailag gyors beilleszkedésre késztette ez a mentalitás, és a gyors beilleszkedésre szükség is volt azokban az igen nehéz időkben. Most persze sajnálják, hogy az unokáik már nem beszélik az ősök nyelvét, de valamennyire ezt megpróbálja pótolni. A Kulturális Intézet is román nyelvleckék szervezünk itt heti rendszerességgel, több szinten, és ezeknek a kurzusoknak a látogatói elsősorban ilyen családok leszármazottai, akik már nem beszélik a nagyapák nyelvét, de valamilyen okból, akár nosztalgiából, vagy sokkal konkrétabb, kézzelfoghatóbb motiváció miatt, akár továbbtanulás, egyetemi tanulmányok végzése Romániában, arra készteti, hogy megpróbálja megtanulni a nyelvet. Erre úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az igény, és ezt az igényt igyekszik a Kulturális Intézet kielégíteni.
Salamon Márton László hol tanult meg és mikor héberül?
Én még a 90-es, sőt a 80-as években a zsidó ügyközségnél Temesváron nyelvkurzusokra jártam, később Kolozsváron is az egyetem elvégzése közben és után, majd 99-ben egy kibucban éltem néhány évig Izraelben, ahonnan aztán visszatértem Kolozsvára, és ott már én tartottam a héber nyelvleckéket a hitközségnél a 2000-es évek első felében, ugyanott, ahol azelőtt tanítványként voltam jelen. Most ennek hasznát veszem minden esetben.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Salamon Márton László, a Román Kulturális Intézet Tel Avivi fiókjának új igazgatója. Milyen Izraelt látott viszont ennyi év után? Milyen a mai Izrael? Tehát hogy látja?
Most, ha összehasonlítom azzal, ami majdnem 20 évvel ezelőtt volt, nem tudnám egészen objektíven összehasonlítani, hiszen akkor egy kibucban éltem, míg most Tel Aviv kellős közepén, felhőkarcolók között, igencsak nagy a különbség, hogy a személyes élményeim befolyásolják azt a képet, amit akkor és most alkottam Izraelről. Talán most kissé nyugodtabbnak tűnik a helyzet, talán kevesebb a feszültség. Persze ezt könnyű mondani diplomatának, aki nem vesz részt a mindennapokban olyan szinten, hogy az ő életét, a családját közvetlenül befolyásolja, míg egy izraeli állampolgárnak, aki téli le az életét, bizonyára egészen más érzés tudni azt, akár hogy a gyerekedet 18 évesen 3 évre elviszik katonának, és nem igazán könnyű körülmények közé, nem is veszélytelen helyzetekbe, úgyhogy ezt most én kicsit felülről és kívülről tudom szemlélni, ezért vagyok valamennyire felszabadultabb. Talán azt lehet mondani, hogy Izrael beérik most már, mint modern állam, és kialakul egy modus vivendi a geopolitikában is, de ez még mindig egy nagyon távoli cél, hogy egy normális szomszédsági viszony alakulhasson ki ebben a térségben.
Az ön kinevezése Tel Avivban a Kulturális Intézet élére igen-igen megtisztelő. Annál is inkább, hogy a főkormánypárt elnöke Dragnea nemrégiben arról beszélt, hogy Románia számára fontos a diplomáciai, illetve a gazdasági kapcsolatok megerősítése több állammal, és itt köztük megemlítette Izraelt is. Ez egy külön feladatot ró még önre?
A politikusok nyilatkozatai nem csapódnak le feltétlenül és azonnal a mi tevékenységünkbe, mint karrierdiplomata nyilván megvan egy keret, amiben tevékenységünket folytatjuk, és ennek megvannak a szakmai szabályai. Nyilván, hogy a kultúrdiplomácia politikai irányvonalait, a víziót, azt megadja egy politikai irány, de a prioritásokat nem feltétlenül éljük meg mi a mindennapjainkban. Ha ennek a pozitív oldalát nézzük, talán azt jelentheti, hogy nagyobb költségvetést fordít majd a kormány erre a célra, és ennek az eszközeink minőségi javulásában látjuk majd meg az eredményt.
Hiányzik az életéből a matematika és a tanárkodás. Ez volt az alapmestersége és az alapszak, amiből elindult annak idején Salamon Márton László. Nagy lépés.
Most nekem az az elvem, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Én viszonylag hamar, 6 év tanárkodás után jutottam el arra a következtetésre, hogy nem vagyok egy született pedagógus, és adandó alkalommal elhagytam ezt a pályát. És olyan pályára léptem, az újságírói pályáról van szó, amire 89 előtt is még litistaként, diákként vágytam. Persze, mivel hogy 87-ben érettségiztem, tehát még a változások előtt nem nagy remény lett volna újságírói pályára lépni, és mivel a tanáraim és az akkori mentalitás is arra ösztönzött, hogy ha matematikából jó vagy, akkor kár nem abba az irányban tovább tanulni, egyetemre menni. Ezt az irányt követtem, bár szüleim pedagógusok voltak, engem nem késztetett a tanári pálya. Nem csak a matematikáról van szó, hanem általában, mint pedagógus. Az is igaz, hogy abban az időben, remélem, hogy most nem így van, de abban az időben az egyetemeken a tanárképzés, pedagógus képzés nagyon alacsony szinten folyt, csak magát a tananyagot tanultuk, és nem azt, hogy hogyan kell azt átadni a diákoknak. Na most lehet, hogy abból fakadóan, hogy nem jól tanították, vagy abból fakadóan, hogy nem voltam én olyan alkat, eljutottam arra a következtetésre, hogy nem nekem való, és visszatértem a szerelmemhez, ha lehet így nevezni az íráshoz, és amit diákként is űztem diáklapban, diákfolyóiratokban, és így lettem újságíró. Valahol ez az út is elkanyarodott, de mindenképpen hasznát veszem az újságírói tapasztalatnak is, és az írással sem hagytam fel, hiszen könyveket jelentettem meg az utóbbi években különböző témákban, amelyek a munkámmal is kapcsolatosak.
Egyébként érdekes, hogy a magiszteri szakdolgozat témája is, tehát ott már látszott a kikacsingatás más irányba. Kisebbség a négyzeten, az erdélyi zsidóság politikai opciói a két világháború között. Bak Miklós volt a vezető tanára. Itt már látszott, hogy elmegy más irányba a pálya.
Igen, és meg nem is, hiszen azért már a 90-es években még nem újságíróként, de foglalkoztatott az erdélyi zsidóság története, és nem csak. És írtam is több tanulmányt annak idején, kicsit outsiderként, de új gyakorlatnak mindenképpen jó volt, amelyek megjelentek különböző folyóiratokban, de ez akkor még csak hobbi volt levezetni a katedra frusztrációit.
Amikor azt mondja, hogy hazamegy, melyik városra gondol? Hová megy haza Salamon Márton László?
A haza fogalma elég relatív. Ott vagy otthon, ahol a szeretteid vannak. Van ennek egy vulgárisabb változata is, hogy ott vagy otthon, ahol a koszos alsónemű van. Hát én mindig ott vagyok otthon, ahol vagyok, és ahol a szeretteim mellettem vannak. De ha meg akarok határozni egy olyan helyet, ahol úgy vagyok otthon, hogy valamikor oda szeretnék visszamenni, akkor a Temesvár, ahol az édesapám és a nagyszüleim vannak eltemetve a zsidó temetőbe. Hát meglátjuk, hogy ez valóban így lesz-e. Jelenleg Tel Avivban vagyok otthon, ha ez a kérdés.
A fia hol él?
A fiam Clevelandben tanul, egyetemista, Ohio államban, de utolsó éves, úgyhogy most ő is egy
kereszteződés
előtt áll. Nem tudom, hol lesz ő idén szeptemberben. Az is elképzelhető, hogy marad Amerikában. Ez a szakmai oldala a dolognak, de nem vágya ez sem. Az is elképzelhető, hogy Romániában vagy Görögországban folytatja, mert ő ott járt középiskolába, ott érettségizett, és nagyon sok dolog köti most oda is.
Megkérdezném, hogy milyen a húsvét Izraelben?
Most idén fedi a katolikus nagyhetet, illetve a Peszach, ugye a zsidó húsvét, 8 napig tart a diaszporában, 7 napig Izraelben, úgyhogy egy teljes hétig tart. Annak az első előestéje a széder, ami diaszporában kétszer, egymás utáni két estén tartanak széderestet. Azelőtt meg ki kell teljesen takarítani a házat, de ez a takarítás ez egy rituálé is, nem csak a tisztaság, hanem arról is szól, hogy eltávolítani minden hamecet, vagyis élesztővel készült tésztafélét, kenyeret a házból. Ennek egy rituáléja is van, ugye a Pészach, a zsidósvét ideje alatt nem lehet élesztett kenyeret fogyasztani. Erre való az a pászka, amit fogyasztanak a zsidók ez alatt a hét alatt, és ehhez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni, ez egy olyan rituálé, amit a nem vallásosok is követnek, hiszen ebben áll a közösségi megélés, érzés is. Más egyebet a zsidó húsvétről, nyilván családünnep, összegyűl a család a világ minden tájáról, ha lehet, a széderestre, és a családfő újra meséli az egyiptomi exódusnak a történetét, ami gyakorlatilag egy nemzet genézise is a vallásos értelmen kívül a zsidó népé.
Nagyon szépen köszönöm! Sok sikert kívánok a kultúrdiplomáciai tevékenységéhez. Minden terve sikerüljön, és gratulálunk a kinevezéséhez. Köszönöm szépen!
Köszönöm én is nagyon szépen a megkülönböztetett figyelmet, és kellemes húsvét kedvet kívánok a rádióhallgatóknak.
Kedves hallgatóink, Salamon Márton Lászlóval, a Román Kulturális Intézet Tel Avivi fiókjának új igazgatójával beszélgettünk. A következőkben klezmer improvizációt hallhatnak Avi Avital, Gyorá Feynman, Richard Galliano, Klaus Stoll és Itamar Doári előadásában. Adásunk folytatásában, kedves hallgatóink, három bukaresti tárlatra kalauzoljuk el önöket. Ebből kettő, Kornis Péter, a magyar fotográfia nagy alakja nevéhez fűződik, a harmadik pedig az 1849-es aradi vértanúk szeretteinek állít emléket. A 81-esztendős, kolozsvári születésű Kornis Péter csaknem két évtized elteltével tért vissza a román fővárosba. Márciusban a Balassi Intézetben, illetve a Román Nemzeti Szépművészeti Múzeum Creculescu termeiben állított ki. Ezt megelőzően 1999-ben volt egyéni kiállítása Bukarestben a Román Nemzeti Paraszt Múzeumban. Most a Balassi Intézetben láthatjuk, Kornis Péter 60-as, 70-es években készült a hagyományos paraszti világot ábrázoló alkotásait, a Román Nemzeti Szépművészeti Múzeum Creculescu termeiben pedig a Folyamatos Emlékezet című kiállítását. Ez utóbbi a kornisi életművet új összefüggésekben mutatja be. Emblematikus képei egyéni narratívák sorába állítva jelennek meg. A 60-as, 70-es évek román, szlovák, magyar falvakban készített fotográfiáitól kezdve egészen a legújabb Széki asszonyokat bemutató sorozatáig. A kiállítás 6 sorozatot vonultat fel, amely 4 szereplő, a szénaforgatólány, Boldizsár Mari, Bálint Anna és Joán történetét meséli el, illetve a Széki asszonyokat ábrázolja Budapesten. Az utolsó sorozat pedig a paraszti sorban élő embereket mutatja be saját környezetükben. A történetekbe ágyazott képek az életmű személyes oldalát tárják fel, valamint kiemelik azt a konzekvens törekvést és tudatos alkotást, amely Kornis Péter munkásságát 50 éve átfogja, és teszi az egyik leghitelesebb fotográfiai életművek egyikévé. A Folyamatos Emlékezet című tárlat megnyitóját követően beszélgettünk Kornis Péter fotóművésszel.
Csaknem 20 év után jött vissza Bukarestbe egyéni kiállítással. Mit jelent az ön számára megint itt lenni Bukarestben, és nem akárhol?
Sokat jelent. Nem véletlenül mondom, hogy sokat jelent, mert 1998-ban a Műcsarnokban volt egy kiállításom, rá 4 hónapra Bukarestben nyílt meg ugyanaz a kiállítás. Most ugyanez az eset forog fönt. Tavaly a Magyar Nemzeti Galériában volt kiállításom, eltelt 4 hónap, és most itt vagyok a Szépművészetiben Bukarestben. Érthető, hogy miért fontos nekem, hiszen a munkám is erről szól. Az 50 év képeiben rengeteg olyan kép van, ami ide köt, ami arról szól, erről a kapcsolatról, a hagyományos paraszti világ román falvakban, magyar falvakban fellelhető 50 évvel ezelőtti képe, ahonnan elindult, és majd ugyanezekben a falvakban az 50 év alatti változások, amik nagyon hasonlóak. Azért ez mindig egy nagyon egymáshoz közeli kultúrában egymást gazdagító népeknek volt a régiója. A sors közös volt, és amikor minél távolabb lépünk, annál jobban érezzük ezt a közös sorsot, és érezzük azt, ahogy a kultúrák is egymást gazdagították, de az emberek is eléggé hasonló módon élték az életüket, hiszen ugyanaz alatt a nyomás alatt voltak, ugyanaz a világnak, ugyanaz a folyása hatott rájuk. Hát nem véletlenül előbb a szinte érintetlen kultúráról beszéltem magyar és román falvakba, majd a végén ott tartunk, és ott látjuk ezelőtt egy-másfél évvel készült képeket, ahol ezekből a falvakból jött vendégmunkásokkal találkozunk. A román asszonnyal, aki 16 éve Angliában dolgozik, vagy a széki asszonyok, akik Budapesten dolgoznak, és tulajdonképpen ez olyan természetes módon illeszkedik bele abba a folyamatba, ami a világban lejátszódik. Tehát ez a fajta, hát nagyon csúnya szóval élve, munkaerővándorlás, ez nagyon jellemző a korunkra. Mint ahogy végezt az elmúlt pár évtizedet, nagyon pontosan jellemzi az az elkoptatott közhely szó, hogy globalizáció. Na most ezek a területek, ez természetes módon mutatják ugyanezt a folyamatot, és én megpróbáltam a képeimmel is ezt végigkövetni.
Önnek, mint fotográfusnak, amikor az érintetlen kultúrát fényképezte más területen, és most ugye a globalizáció után, 50 év után egészen más helyen fényképez, melyik volt szebb, vagy így tekinti a dokumentarist, lehet kapcsolódni érzelmileg is, vagy végzi a dolgát, mindegy, hogy mi van mögötte a parasztender, ugyanolyan 50 év után is, csak a háttér változott meg.
Én azt hiszem, hogy ezt nagyon természetesen kell elfogadni, hogy a világ változik. Változik a világ, nem csak az ő világuk, ez a mi világunk is. amit az elmúlt évtizedekben lezajlott, az itt talán jobban megmutatható a viselet okán, a hagyományos kultúrának a tárgyi emlékei okán, de ez a folyamat ugyanígy érintett minket is, akár magukat Bukarestbe, akár minket Budapesten, de azért ez sokkal tágabban Európában is ugyanez érvényes. Tehát én nem hiszem, hogy nekem bármit kellene minősíteni, hogy ezt szépnek látom, vagy csúnyának. Egy biztos, a változást látom. Ami nekem nagyon fontos volt, hogy a változást meg tudjam mutatni, érzékeltessem, és ugye van egy másik oldala a dolognak, hogy ez alatt az 50 év alatt a fotográfia is sokat változott. Tehát természetes az, hogy az elmúlt évtized képei egy másfajta fotográfiai alapállásból következnek. Hát a fotográfia nyelve is más lett. Ez a változás, azért 50 év az nagyon sok, egy fél évszázad, és nagyon sok rétege van ennek a változásnak, amit úgy érzem, hogy itt most a Bukaresti Szépművészeti Múzeumban ki lehetett bontani, mert nagyon szép termeket kaptam a múzeumtól, nagyon nagy lehetőség, és remélem, hogy a bukaresti közönség is úgy fogja fogadni ezt, mint ahogy a budapesti.
Elhangzott, hogy nem csak a világ változott a palaszt életforma, hanem Kornis Péter, mint fotográfus és tehát a dokumentarista fotóstól eljutunk a konceptuális fotósig. Mit jelent?
Nem nevezném ezt konceptuálisnak, de biztos, hogy egy koncepció mentén szerveződik az utolsó sorozat, aminek az alapja azért egy nagyon valósághoz kötődő dokumentarista anyag, ami egy koncepció mentén épül föl. Nem akarom én ezt műfajilag minősíteni, de nyilvánvaló, hogy aki csak ezt az itt látható öt képet nézi ebből az utolsó sorozatból, az látja, hogy itt ez előre el lett képzelve, egy koncepció alapján lett fölépítve, és azt a koncepciót következetesen vittem végig, amiből az következik, hogy az összetartozása a képeknek, és ennél fogva az üzenete egységes, és ebben pontosan ez volt a lényeg nekem.
A sorozatban úgy, mintha nem illik bele, de nagyon érdekes, az impresszionista festőkhöz hasonlító kép. Ahogy benne az ember balkész felül,
a szénaforgató.
Ön is látja, érzi, hogy az más, mint a...
A közönség reagálásából tudom, hogy valóban. Meg kell mondjam, hogy a budapesti kiállítás egyik legsikeresebb képe volt, de azt is feltétlenül el kell mondjam erről a képről, hogy ez 1974-ben készült, és először tavaly szeptemberben állítottam ki a Nemzeti Galériába. Ez azt jelenti, hogy 1974 és 2017 között ez a kép el volt dugva. És nem azért dugtam el, mert nem szerettem, hanem az volt az érzésem mindig, hogy ezt nem fogják elhinni, hogy ez igaz, hogy egy kalotaszegi lány ilyen csodálatos viseletben, kalapban, kis finom karórával így áll oda a mezőn szénát forgatni. Na most felbátorodtam tavaly, nagyon fölbátorodtam, meg kiállítottam. Nagyon nagy sikere volt, de hogy azért ez az én félelmem nem volt alaptalan, arra azért jellemző, hogy volt olyan, csak egy volt, de volt olyan kiállításlátogató, aki megkérdezte tőlem, hogy nem modell ez a lány. Szóval nagyon nehéz elképzelni ma már, hogy így dolgoztak a mezőn. Hát ott az én keresztlányomnak az anyja. Van egy sorozat, aminek az a címe Boldizsár Mari története. Boldizsár Mari lányának én vagyok a keresztapja. Ott az első kép, amikor Boldizsár Mari még dolgozik a mezőn, egy kapára támaszkodik, és egy szalmakalap van a fején, és egy gyönyörű piros gyöngysor a nyakában. Rokon történet, hogy a budapesti kiállításon egy fiatal pár odalépett hozzám, és azt mondta, hogy hát nagyon tetszik nekünk, mi nép táncosok is vagyunk, meg hát voltunk mi is Erdélyben, sok mindent láttunk, mondom, hát nagyon örülök, és de csak azt akarjuk kérdezni, hogy hát ugye, hogy ilyen gyöngykanárissal a nyakában ment kapálni, na most még engem is elbizonytalanított. Úgyhogy megkérdeztem a komasszonyomat telefonon, hogy te képzeld, Mari, hát azt kérdik, hogy hát te tényleg így mentél? Most már én nem emlékszem, hogy 73-ban, hogy ez hogy is volt, és mire azt mondta, hogy hát persze, hogy így mentem. Fiatalok voltunk, szipek akartunk lenni. Hát ilyen volt ez a világ. Ezek a lányok szépek akartak lenni a mezőn is.
Egyébként érdekes, hogy a fotográfus azon az első képen, amit mondtam, fentről fényképez. Színen fogja tetején, színeszt?
Nem. Egy domboldalon, és az a kép az nekem azért volt fontos a kiállításon Budapesten, mert azt kérdezték, hogy ez nem modellez. Az a távolról készült kép, az pontosan belehelyező, hogy egy másik asszony is jön ott, aki szintén megy a mezőre, és a kutya is, tehát a lány nem egyedül van, hanem van ott, csak a másik asszony az egy idősebb asszony, a ruhája viseltesebb, a szalmakalapja megtörtebb már. Hát igen, ő ez még fiatal, csinos, ad magára, az idősebb nem annyira.
Fehér, fekete és színes képek láthatóak. Egyáltalán nem zavaró. Hol is a színei nem zavaróak a fekete-fehér képekhez képest? Nehéz a színeket dolgozni?
Én azt hiszem, hogy akkor fényképezek színesben, amikor annak van funkciója. Tehát itt a szénaforgató lány képei színesben jelennek meg. Ami azért fontos, mert ezt a valószerűtlenül szép látványt a színekkel tudom teljessé tenni. A széki asszonyok, akik pedig Pesten vannak, és ott dolgoznak, ott meg alap dolog volt, hogy színesbe készüljenek, hiszen a népviseletre, illetve a népviselet után hordott, nem népviseleti kötény, meg otthonka, vagy pulóver, az is piros, mert megvan bennük a piroshoz ragaszkodás, és ez megint egyik szervező eleme volt a sorozatnak, hiszen ez is összeköti. A képeket persze, hogy én rendeztem meg, én állítottam őket középre, és így tovább, és így tovább. A szint, azt nem én találtam, meg sem mukkantam. Nekik természetes volt, én annyit kértem mindig, hogy ne ünnepre öltözzenek. Úgy öltözzenek, ahogy szoktak dolgozni, árulni, takarítani, vasalni, de a többi az ő dolguk volt, és mindig ott volt a piros.
A Balassi Intézetben egészen más képeket hozott. Mégis mi az összefüggés a két kiállítás között?
Az összefüggés a tematika, de az egy kis fotótörténeti kiállítás, abban a tekintetben, hogy mind a két teremben úgynevezett vintage képek szerepelnek. A fotográfiában a vintage az egy különleges értéket jelent. Ez azt jelenti, hogy a nagyítások nagyjából a felvételekkel egy időben történtek. Az azt jelenti, hogy a 1970-es évek képeit 1970-es évek technikájában látjuk, a kópiák, a nagyítások abból az időből mutatják a kornak a stílusát, a brómezű zselatin papírnak a mélységét, a feketéjét, azt a felfogást, ahogy akkor egy képet lenagyítottunk, és az most már ugye 40-45 éves, a fotográfiában bizony az egy komoly időnek számít, és értéket.
Hol is, Péter, 81 évesen még mindig fényképezőgéppel a vállán jár?
Én sose jártam fényképezőgéppel a vállamon, soha életemben. Akkor volt fényképezőgép a vállamon, ha munkára mentem. Ha volt valami megbízásom, ha volt valami feladatom. Na most a feladat az lehetett olyan, amit én magamnak szabtam. De akkor tudtam, hogy most ezt meg kell csináljam, akkor volt fényképezőgép. De egyébként én nem az a fajta fotográfus voltam, akinek mindig ott lógott a nyakába, és mindig mindenre ki volt hegyezve, és mindent fényképezett. Amikor úgy éreztem, most elmegyek, és ez az én dolgom, valamit kell csinálni, vagy megbíztak, ugye, mert fotóriporter voltam, akkor viszont dolgoztam, mint az őrült, az természetes.
És most fényképezett?
Hát hogyne, megyek, és várnak, szeretem.
Kívánok, és még lássuk viszont.
Igen, pontosan. Megőrizném ezt a 20 évest. Köszönöm szépen.
Kornis Péter fotóművészt hallották.
Thank you.
Annyit jegyezzük meg, kedves hallgatóink, hogy a Budapesti Várfok Galéria, Románia Nemzeti Szépművészeti Múzeuma és a Bukaresti Balassi Intézet közreműködésével megvalósult Kornis Péter kiállítás a Magyar Intézetben április 10-éig, a Szépművészeti Múzeumban pedig május 7-éig tekinthető meg. A Bukaresti Balassi Intézetben ezekben a napokban egy másik kiállítás várja a látogatókat. A Hátrahagyottak emlékezete című tárlat az 1849-es aradi vértanúk szeretteinek állít emléket. Azoknak a nőknek és gyermekeknek, akik egy életen át hordozták férjük, vőlegényük, édesapjuk tragédiájának lelki és fizikai terheit, sokszor a legnehezebb körülmények között. Az április 9-éig megtekinthető tárlatról Forró László kérdezi az intézet igazgatóját, Kósa András Lászlót.
Olyan tárlatot hoztunk el, amit a Sepsiszentgyörgyi Fiók Intézetünk kezel, illetve tulajdonképpen az ő gondozására van bízva, hogy Erdélybe több helyen bemutassa. Az elmúlt évben pont tavaly március 15-én Sepsiszentgyörgyön, majd azt követően Nagyváradon, Kolozsváron, illetve Aradon is bemutatásra került. Ez egy olyan kültéri kiállítás, ahol az aradi vértanúkra emlékezünk, de egy egészen más kontextusba, mégpedig úgy, hogy nem konkrétan az aradi vértanú személyeire, hanem az ő családjukra, és kifejezetten az ő hölgy családtagjaikra, feleségükre, jegyesük lányaikra gondolunk vissza. Magát a kiállítást Hernádi Zsolt történész állította össze, illetve a kiállítás háttér anyagát, ahol felkutatta a 13 aradi vértanú özvegyének, illetve árváinak a történetét, és gyakorlatilag egy olyan formába jelenítette meg, hogy a kiállítás körbejárható. Az egyik oldalon még teljes pompába jelennek meg a hölgyek, kokárdával természetesen a mellükön, és gyakorlatilag az 1849 októberéig terjedő időszakot mutatja be, ahogyan ismerkedtek meg férjükkel, illetve hogyan éltek gyerekkorukban, hogyha idősebb aradi vértanúk gyerekeiről lévén szó, illetve a másik oldal a kiállításnak az már egy picit sötétebb tónusban mutatja be azt, hogy mi történt velük 49. októberre után, illetve a férjük, édesapjuk halálát követően, és hogyan élték ők meg ezeket a tragikus pillanatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenete a kiállításnak, hiszen a forradalomban jelenlévő férfiak mögött mindig volt egy hátország, hogyha úgy tetszik. Ezek voltak a feleségek, szeretők, jegyesek, illetve leánygyerekek, ugyanakkor meg azt is hozzá kell tennem, hogy egy picit beleilleszkedik a Balassi Intézetnek abba a sorába, ha még emlékszik valószínűleg a közönség, hogy volt nekünk egy első világháborús kiállításunk, a Nők is hősök, ahol pont azt mutattuk meg, hogy az első világháború volt tulajdonképpen az az első nagy háború, amiben a nők konkrét szerepet vállaltak, és ott is azt próbáltuk megmutatni, hogy ők nem csak a front mögött, hanem tulajdonképpen a fronton is, illetve a hátországban milyen formában jelentkeztek, nem csak vöröskeresztesként vagy ápolóként, hanem gyakorlatilag a gyári munkába is megjelentek abban az időben már a hölgyek. Ez ennek a kiállításnak ugyan időben korábbi időszakát mutatja be, de ugyanazt a vonalat próbálja megmutatni.
Mit lehet tudni, mi derül ki a vértanúk feleségeinek, mennyasszonyainak, gyerekeinek az utóéletéről? Mi történt velük október 6-a után?
Ha konkrétan azt nézzük meg, hogy az életútjuk, illetve az életük hogyan folytatódott, úgymond, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon sokszínűen, hiszen volt, aki szinte azonnal gyakorlatilag a tragédiába belehalt, tehát azt lehet mondani, néhány napot élt utána, és gyakorlatilag feladta a szíve, és nem bírta tovább. Volt olyan is viszont, aki több mint 40 évig, tehát több mint 4 évtizedig hordta magával ezt a tragédiát és az ezzel járó súlyos terhet. Ugyanakkor az életútjuk szempontjából is nagyon különbözőek, hiszen nagyon sokan olyan értelembe vitték tovább a férjük, édesapjuk életvonalát, hogy ugyanígy a magyar szabadság harcosaivá váltak, illetve volt olyan, akik gyakorlatilag hadjárvák felkarolására szociális intézményeket, alapítványokat, szociális házakat hoztak létre, és abba működtek. Tehát nagyon-nagyon sokszínű, és ettől is rendkívül izgalmas maga a tárlat, hogy olyan különböző életutakat lehet megismerni, illetve olyanokkal lehet találkozni, amik, ha nem is azt mondom, hogy teljesen másak, de nagyon-nagyon szerteágazóak tudnak lenni. És hát természetesen időben is nagyon különbözik az, hogy ki mennyi ideig viselte, vagy volt kénytelen viselni tovább ezeket a terheket. Azt kell mondanom, hogy ami ezeken a tablókon látható, az egy történésznek, Hernádi Zsoltnak a munkája, és egy nagyon-nagyon hosszú kutató folyamatnak a végeredménye. Tehát ez nem csak egy családi legendárium, hanem ezek tulajdonképpen történelmi tényeken alapuló történetekké váltak.
És meddig látogatható a kiállítás?
Terveink szerint az ortodox húsvét utáni héten fogjuk lebontani, és akkor kerül sor egy következő kiállításra majd.
Kósa András Lászlót, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatóját Forró László kérdezte.
magyar síkság már vérben volt, mintha sírt volna az Isten maga is. Hogy nem lesz a földön már egy magyar is. És te mégis, jó Isten, ezt nézheted, e szép hazát eltemetni engeded. Egy mély sírba, honnét nincs feltámadás. Te is pajtás magadnak egy olyat ás. Sok szép magyar halt el az akasztófán, német Tótrác uralkodik e hazán. Imádkozzunk magyarok Istenének, adja vissza hős jogát hős népének. Imádkozzunk magyarok Istenének, adja vissza ős jogát hős népének.
Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, további kellemes délutánt kívánok, viszont hallásra!